az újraértelmezés lehetséges szempontjai, amihez a rengeteg még napvilágra nem került kéziratot is felhasználhatta, kézirat alatt itt a levelezéseket, feljegyzéseket, értem, és figyelembe vette már a költői teljesítmény mellett más írások Radnóti képárnyaló szerepét, jelentőségét is, de természetesen Ferenc Győző a költő Radnóti felül vizsgálódva emelt ki néhány bírálatot, kritikát vagy Radnóti tárcát is. Az én szempontom azért adott egy picit más képet, mert a viszonyt megfordítottam, én az újságíró vagy a kritikus Radnóti tükrén keresztül tekintettem rá néhány versre vagy életének néhány más momentumára is. És felvetődik a végén ez az áldozatvállalás, hogy ez mennyiben volt tudatos, és milyen célt szolgált, és ennek a Ferenc Győző monográfiának az egyik kritikájában egy bizonyos Hatos Pál nevű szerző veti fel azt, hogy az újraértelmezéseket lehetne tovább folytatni azzal a nyitva hagyott kérdéssel, hogy vajon Radnóti halála mennyiben tekinthető imitáció Krisztinek, azaz a krisztusi példa földi utánzásának. Mert az erre utaló nyomok a költészetében és az életében is megvannak, a már említett motivumok, a életfelfogása, az értékrendje, továbbá az asszimilálódás és a katolikusság tudatos vállalása, a katolizálás, és az a tény, hogy állítólag lett volna lehetőség azért Radnótinak arra, voltak olyan kapcsolatai, hogy ne kelljen,
pont ezt akartam, hogy nekem is így rémlik az életrajzból, hogy
munkaszolgálatra többen bevonulnia.
Többen is voltak, akik megpróbálták ettől megmondani.
De ő mindent vállalt, mikor a sárga csillag viseléséről születő rendelet, viselésére kötelező rendelet megszületett, mikor másnap az érvénybe lépett, előző este még csillag nélkül Sík Sándorékkal büszkén vonultak végig a városon, mert tudta, hogy másnap ő is fel fogja tenni, és akkor is vállalta ezt a tulajdonképpen már okafogyottá vált sorsot, hogy őt már semmi nem kötötte a zsidósághoz, de zsidóként vonulta végül is a Vágóhídra.
Nyilván egy prózaíró esetében mondjuk esetleg jóval könnyebb megtalálni kapcsolódási pontokat a publicisztikai jellegű írások és a szépírói tevékenység között. A Radnóti esetében milyen kölcsönhatásban áll a költészete és ezek a publicisztikai írásai között? Ezt most még egyszer mondom, mert hülyén fogalmaztam, tehát hogy milyen kölcsönhatásban áll Radnóti esetében a költészet és a publicisztika?
Egy korai kitétellel kezdjük, mégpedig azzal, hogy Radnóti nem sikeres versíróként jelentkezett először, hanem sikeres tárcaíróként. Sőt, az ifjú Radnóti első verses kötetének megjelenéséig, tehát 1930-ig tehetségesebb prózista volt, mint költő. Remek tárcái maradtak fenn, tanítani lehetne, és klasszikus példája a rövid prózának, mondjuk a Költő és a Nő című írása, vagy a Négertil szemeiről szól, számos miniatűrje, tulajdonképpen Kosztolányi színvonalú az a néhány írása, ami megmaradt, vagy a Halál című, az édesapja halálát allegorikus módon bemutató írása, sőt az első bírálatai kritikái is egy igen jótollú, érzékeny, objektív szempontokat is figyelembe tartó, de a szubjektív poézissel is átitatott bíráló fogalmazásmóddal egy ilyen egyéni hangot sejtetett. Később meg is maradt sok helyen egyébként ez. Tehát Radnóti költővé érése, ugye még csak nem is a 30-as első kötettel, és még csak nem is az újmódi pásztorok énekével mérhető, mert ugye azt tudjuk, hogy a kassáki költészet, az expresszionista költészet, az avantgárd költői irányok tartották őt először bűvkörében, köszönhetően annak is, hogy a szegedi fiatalok kollégiumában ez a tiltakozó szellem, illetve az általuk elindított Kortárs című folyóiratban is együtt járt azzal, hogy akkor a költészetben, a formában is tiltakozni kell. És az expresszionista költő Radnóti majd érdekes módon csak 34 után lépett a klasszicizáló útra, amelynek többféle magyarázata is van. És itt már szorosan kapcsolódik a publicisztikai, ezen belül a kritikusi tevékenység, kritikusi és tanulmányírói tevékenységéhez. Megelőzte tehát az érést, a költői érést is a Szegedi Egyetemen a Sík Sándor és Zolnai Béla szemináriumai, melynek végére egy kialakult esztétikai értékrendje lett Radnótinak. Ennek összegzését az 1934-ben elkészült Kafka Margit költői fejlődéséről készített doktori disszertációja jelenti. Ebben, illetve ezzel párhuzamosan a Füst Milán költészetéről és a szabadversről írott értekezéseiben már rögzítette azokat a pontokat, melyek egyebek mellett Söfrén Aladár esztétikai, formaesztétikai és a költői vagy az irodalmi tartalomnak az élettel, a gyakorlati hétköznapi élettel való együtthangzási pontjaira hívja fel a figyelmet. Tehát az élet és az irodalom, az egyéni élet és a művészet nem választható ketté, azaz egy bizonyos forma, művészi forma, és egy bizonyos tartalom, azaz élettartalom egymást meghatározó módon van jelen. Mint említettem, a kritikáiban ezt követően következetesen azt figyelte, hogy mennyiben igazolja egyik a másikat, és vajon a forma, azaz a nyelvvel való bánásmód, általánosabb értelemben az esztétikum megjelenése, az hitelesíti vagy hitelteleníti-e azt a bizonyos tartalmat. Ezzel együtt klasszicizálódott Radnóti Miklós költészetében, azaz életében is egy fegyelmezettebb módot követett, költészetében is elindult az eklógák felé vezető úton. Bár az 1934 végén született úgynevezett öninterjújában azt írja, hogy költőnél az élet nem fontos, vagy művésznél az élet nem fontos, csak annyi, amennyit sikerül belőle átmentenünk a művészetbe. Ez az öninterjú egy külön fejezetet is megérdemel, de visszatérve a kérdésre, a költő Radnóti semmi olyan hibába nem kívánt esni, amit a kritikus Radnóti másokon számon kért. A bírálataiban és írásainak megformálásában mindig vagy önmagához, saját gyakorlatához, vagy pedig az általa példának tekintett más szerzőkhöz viszonyított, eleinte Kafka Margithoz és Füst Milához, majd Babits Mihályhoz is. Ezt azért kell külön hangsúlyozni, mert Babitssal kezdetben igen mérges volt a viszonya. 1934 nyarán született az a napló bejegyzése, amelyben ez hangzik, vagy ez olvasható, az a Dög Babics. Majd kicsit később bosszantó, hogy nem futtatnak, pedig már 25 éves vagyok, tönkretesznek engem ezek a klikkek. Babics igaz nem írt jó kritikát az első kötetéről, és nem is fogadta be az Új Hold antológiában szereplő költőket sem. Azért 1934 végén, 35-től meghívta Radnótit a Nyugat munkatársai közé, költőként és műbírálatok kritikák írójaként. És ebben az időben tulajdonképpen a poéta doktusszá válásának az idejében, ugye a poéta doktusz oly módon is értelmezhető, hogy valóban doktor Radnóti Miklós volt, másrészt pedig a tudós és a művelt költő példájával ő Babicshoz is, illetve a Babicsi mintához is tagozódott, és a Babics homo moralis, azaz az erkölcsi értékrendre alapuló költészet elvét vitte a saját gyakorlatában tovább, és ez tökéletes párhuzamba került immár 36-37-re, a Sík Sándortól átvett vagy örökölt keresztény humanista esztétikával. Érdekes módon egyébként Babicsnál is ekkor történt meg 30-as évek végén az a teljes váltás a Jónás könyvével, illetve a Jónás imájával, hogy teljes mértékben az erkölcsi embert nézte a költőben is, nem pedig a Kosztolányi féle a költészet önmagáért. Zárójeles megjegyzésként említhetjük, hogy pontosan eme elvi ellentétekre épült Kosztolányi és Babics vitája, tehát a homo moralis és a homo esthetikus harcolt egymással.